Apostolok cselekedetei első és második fejezet. Lukács, Pál apostol utitársa, az apostolok cselekedeteinek szerzője, illetve a Lukács evangéliumának írója, mindkét könyvét barátjának Teofilusnak írta. A Teofilus görög eredetű név és gyönyörű jelentést hordoz. Azt jelenti ugyanis, hogy Isten szerelmese. Bizonyos elképzelések szerint azonban a Lukács evangéliumát és az apostolok cselekedeteit nem egy bizonyos személyhez írták, hanem általában Isten szerelmeseihez. Más elképzelés szerint pedig Teofilus Lukács gazdája volt. Azokban az időkben ugyanis az orvosok rabszolgák voltak, mégpedig általában egy gazdag pártfogó rabszolgái. Eszerint Teofilus Lukács gazdája volt, és felszabadította Lukácsot, hogy Pállal tarthasson missziós útjain. Létezik egy olyan elmélet is, amely szerint mikor Pál Troászban volt és egy éjjel látomást látott egy férfiről, aki éppen Lukács volt, kérlelte őt, hogy jöjjön át Makedóniába és legyen a segítségükre. Mindezt azért feltételezik, mert Lukács volt az első ember, akivel Pál Makedóniában találkozott, és azért is, mert amikor az apostolok cselekedeteiben ehhez a részhez érünk, láthatjuk, hogy Lukács többé nem többes szám harmadik személyben, hanem többes szám első személyben ír. Tehát nyilvánvaló, hogy ettől kezdve Lukács Pál utitársa lett. Lukács úgy kezdi az apostolok cselekedeteit, hogy összekapcsolja azt Lukács evangéliumával. Rendkívül érdekes, hogy ugyanazzal kezdi itt, ahol ott befejezte. Lukács evangéliuma azzal zárul, hogy Jézus meghagyja tanítványainak, hogy maradjanak addig Jeruzsálemben, amíg fel nem ruháztatnak mennyei erővel, és ezután Jézus felvitetett a mennybe. Az apostolok cselekedeteit Lukács a következőképpen nyitja meg. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított, kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett. A kulcsszó pedig ebben a részben az, hogy kezdettől. Lukács evangéliuma nem Jézus teljes szolgálatának történetét foglalja magában, hanem csupán annak kezdeteit. Jézus ugyanis mennybe menetele után is szolgál az emberek felé, meggyógyítja a betegeket, embereket támaszt fel a halálból, és továbbra is hirdeti szeretetét és evangéliumát a világnak, de most már azokon a tanítványokon keresztül teszi ezt, akik erre kenetet kaptak a Szentlélek által. Krisztus szolgálata tehát folytatódik, és Lukács is ebből indul ki, amikor megírja az apostolok cselekedeteit az első könyv folytatásaként, amelyben arról írt, amit Jézus tett és tanított a kezdetektől, egészen addig a napig, amelyen felvitetett a mennybe. Ebből kifolyólag az apostolok cselekedetei egy befejezetlen könyv. Az Úr ugyanis még napjainkban is munkálkodik azoknak az életén keresztül, akik odaszánták magukat neki, és engedik, hogy Isten eszközként használja, a Szentlélek pedig vezesse őket. Tőle kapunk kenetet, folytatva Jézus szolgálatát a világban, a mi napjainkban is. Az Úr akarata az, hogy a terveit emberi eszközök által valósítsa meg. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy ennek mindig így kell lennie, hiszen Isten angyalokat is használhat terveinek megvalósítására. A Jelenések könyvében például láthatjuk, hogy Isten angyalokat használ, hogy azok hirdessék az evangéliumot a föld minden népének. Egyelőre azonban Isten emberi eszközöket használ terveinek megvalósítására, még akkor is, ha ezek az emberi eszközök tökéletlenek. Isten akarata mégis az, hogy ezeket a tökéletlen eszközöket használja, és ebben az az igazán izgalmas, hogy ezek szerint Isten engem is és téged is használni tud. Olyan sokszor azonban próbálunk mentegetőzni, hogy például, Uram, de én nem vagyok jó szónok. Én nem merek kiállni az emberek elé és beszélni előttük. Én eddig se tudtam, és most sem tudom ezt megtenni. Mózes is így próbált elmenekülni Isten elhívása elől, Jeremiás próféta pedig a következőket mondta Istennek. Istenem, de hát én csak egy kisfiú vagyok, senki sem fog rám odafigyelni. És persze mindannyian elő tudnánk állni magyarázatokkal arra nézve, hogy Isten miért ne tudna minket használni. Az egyik alkalommal, amikor az úr egy bizonyos prófétát hívott el, ez a próféta készségesen mondta az úrnak, hogy Uram, küldj bárkit, akit szeretnél. Az úr pedig erre azt felelte, hogy igen, én téged szeretnélek. A próféta erre ezt felelte. Uram, ez nagyszerű ötlet, de küldj el inkább valaki mást, bárki mást, akit te szeretnél. Olyan sokszor mondjuk ugyanezt az úrnak. Uram, küldj el, akit csak te szeretnél. Csak engem ne, Uram. És mégis, Isten bennünket szeretne használni. Persze könnyű rámutatni saját hiányosságainkra, arra, hogy mennyire alkalmatlanok is vagyunk erre a feladatra. Mindannyian meg tudjuk magyarázni, miért is lenne jobb, ha inkább Isten nem minket használna. És mégis, Isten úgy határozott, hogy minket használ azért, hogy rajtunk és az életünkön keresztül megmutassa magát. Egészen addig a napig, amíg felvitetett. Miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Így fejeződik be Lukács evangéliuma is, hogy Jézus mennybe menetele előtt meghagyja tanítványainak, hogy maradjanak a városban, amíg fel nem ruháztatnak mennyei erővel. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, vagyis az apostoloknak, hogy ő él. Nagyon nehéz Jézus Krisztus feltámadásának tényét letagadni. Én jót szórakoztam, de fel is dühöttem egy újságcikken, amely nemrégibben jelent meg egy újságban. Arról szólt, hogy a teremtéstudományt és az evolúció elméletét hogyan tanítják néhány iskolában. Egy tanár azt nyilatkozta ebben az újságcikkben, hogy mivel ő természettudományokat tanít, ők pusztán a tényekkel foglalkoznak, nem pedig holmi elméletekkel. A tudományok ugyanis tényekre épülnek, ezzel szemben a teremtés csupán vallásos találgatások sorozata. Eszerint, a tanár szerint, nagyon sok hit kell ahhoz, hogy valóban el is higgyük a teremtésről szóló vallásos elképzeléseket, azonban amikor tényekkel állunk szemben, azokat könnyű elfogadni. Amikor tehát ezt láttam az újságban, azt gondoltam, hogy hát ez nagyon érdekes. Annak idején ugyanis természettudományi tanulmányaim során még tényként tanították azt, hogy a Föld 4 milliárd éves. Napjainkban pedig ugyanolyan tényként azt állítják, hogy a Föld 12 milliárd éves. Azért nem ennyire régen jártam iskolába. Az is érdekes számomra, hogy a Bibliát sohasem kellett kijavítani és felfrissíteni az új ismeretek fényében az évszázadok során. Ha azonban fognánk ma azokat a tankönyveket, amelyekből én középiskolás koromban a természettudományi tanulmányaimat folytattam, és megpróbálnánk ma azokból a tankönyvekből tanítani, akkor nagyon hamar rádöbbennénk arra, hogy amit annak idején tudományos tényként kezeltek, napjainkban már egyáltalán nem tartanak annak. Például felismertük, hogy az egysejtűek esetében nem egy egyszerű sejtről van szó, hanem egy nagyon is bonyolult élőlényről. Amikor tehát történelmileg bizonyítható tényekről beszélünk, tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus feltámadásának ténye is ezek közé tartozik. A mi jogrendszerünk Amerikában tanúvallomásokra épül. Ha tehát valakit bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, és akadnak olyanok, akik szemtanúk voltak a bűncselekmény elkövetésekor, azokat tanúként idézik be a bíróságra, ahol a Bibliára esküdve megígérik, hogy csakis az igazat, a színtiszta igazat mondják. A kihallgatás során határozottan állítják, hogy igen, én láttam azt az embert a bankban május 23-án, láttam, hogy kivette a fegyvert a kabátjából, és hallottam, hogy pénzt követel. Sőt, azt is láttam, hogy elhagyta a bankot, és utána odakint letartóztatta egy őrmester. Ha pedig még legalább 3 vagy 4 szemtanú egybehangzóan ezt az embert azonosítja a bankban látott elkövetővel, és mindnyájan ragaszkodnak a tanúvallomásukhoz, akkor ezt az embert a bíróság bűnösnek ítéli. Szemtanúink vannak tehát, akik megesküdtek, hogy az igazságot mondják, és tanúvallomásukkal az igazságot támasztják alá. Miután Jézus meghalt és feltámadt, sok embernek megjelent, akik szintén eskü alatt állították, hogy valóban látták Jézust, beszéltek vele, és hogy különböző helyeken és helyzetekben jelent meg nekik, mégpedig 40 napon át. Egyik alkalommal körülbelül 500 embernek jelent meg egyszerre, akik mindegy helyen gyülekeztek. Nagyon nehéz egyszerűen csak félredobni és nem venni tudomást ezeknek az embereknek a tanúvallomásáról. Ha ugyanis ezt tesszük, ezzel az egész jogrendszerünket aláássuk. Gondoljunk csak bele abba is, hogy ezek az emberek, akik azt vallották, hogy látták a feltámadott Krisztust, hogy beszéltek vele, hogy vele ettek, ezek az emberek egy kivételével mind erőszakos halált haltak, mert mindvégig kitartottak amellett, hogy igazat beszélnek. Gondoljunk bele tehát, hogy amikor a tanúk arra esküsznek, hogy az igazat és csakis a színtiszta igazat mondják, de tegyük fel, hogy mégis hazudnak, és a tanúvallomásuk miatt veszélybe kerül az életük, vajon a hatalmas nyomás alatt nem akadna legalább egy közülük, aki beadná a derekát és bevallaná, hogy az egész egy nagy átverés? Szenvedése után tehát sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él. Amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országának dolgairól. Néha felroljuk Krisztus tanítványainak, hogy mindig Isten országának eljöveteléről kérdezősködtek. Ne feledjük azonban, hogy Isten országa Jézus Krisztus kedvenc témája volt. Sokat beszélt Isten országáról, és ezzel hatalmas reménységet ültetett el az emberek szívében arra nézve, hogy nem lesz mindig ilyen romlott a világ, hogy ez nem lesz mindig a sötétség uralmában és a gonosz rabságában. Jézus egy napon megalapítja országát itt a földön. Ez az igazság, az öröm és a békesség országa lesz. Ő uralkodik majd napkelettől napnyugatig, és ez lesz a legdicsőségesebb nap, amit valaha is látott a világ. Az ő országában nem lesz betegség, nem lesz szenvedés és fájdalom. Nem lesz sem bűn, sem kapzsiság többé, amelyek olyan elviselhetetlenné tették a világot. Az ő országában nem lesz helye az istentelen haszonlesésnek, az emberek kizsákmányolásának. Mindezek eltűnnek majd, amikor eljön az ő dicsőséges országa. Nem meglepő tehát, hogy a tanítványok izgatottan várták Isten országának eljövetelét. És én is nagyon izgatottan várom már azt. Jézus azt mondta, hogy így imádkozzunk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod a földön, miképpen a mennyben is. Jó az, hogyha ez a vágy ott van mindannyiunk szívében. Jézus tehát 40 napon át beszélt tanítványainak az Isten országának dolgairól. Amikor együtt volt velük, kijelentette nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem. Azt mondja tehát nekik Jézus, hogy maradjatok itt Jeruzsálemben, amíg meg nem kapjátok azt, amit az Atya megígért. Kétségtelenül arról az ígéretéről van itt szó, amelyről Jóel próféta könyvében olvashatunk. Az Úr itt a következőket ígéri: azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre, fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Ez tehát az Atya ígérete. Eljön az a nap, amikor kiöntetik az ő szent lelke minden hívőre. Mindannyian erőt kaptok tehát, hiszen Jézus azt mondja, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg. A keresztség tulajdonképpen azt jelentette, hogy teljesen bemerítettünk valamibe. Ezt jelenti a baptikó szó. Tehát János vízzel keresztelt, azaz vízbe merítette be az embereket, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Jézus azonban itt nem Isten országáról szeretne nekik beszélni, hanem arról az erőről, amit kapnak majd. Ezért elhessegeti ezt a kérdést, és így válaszol: nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Meg kell azonban értenünk, hogy a tanítványok folyamatosan arra számítottak, hogy bármikor eljöhet Isten országa. Amíg Jézus a tanítványokkal volt, ők folyamatosan arra vártak, hogy mikor tűnik el végre Jézus a színfalak mögött, majd mikor bukkan elő újra, mint a világ megváltója. Arra vártak, hogy Jézus egyszer csak megrázza magát, és megmutatja a hatalmát, megdönti a világ kormányait, és létrehozza Isten országát a földön. Amikor azonban Jézus arról kezdett el beszélni, hogy Jeruzsálembe kell mennie, ahol majd a bűnös emberek kezébe kerül, és megfeszítik őt, akkor a tanítványok azonnal hárítani kezdték ezt, hogy nem, uram, te nem érted ezt, hiszen mi van a királyságoddal? Távol álljon tőled ez, uram! És amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor rendkívül csalódottak voltak. Lukács így ír erről az ő evangéliumában. Két férfi szomorúan bandukolt az Emmauszi úton, amikor egy harmadik megszólította őket. Hé, atyám fiai, miért vagytok ennyire letörve? Mit akarsz ezzel mondani? De csak idegen lehetsz, hogyha nem tudod, mi történt nem is olyan régen Jeruzsálemben. Miért? Mi történt? Ó, hát volt ott egy ember, akit Názáreti Jézusnak hívtak, nagy hatalma volt, és Isten felkente őt. Mi pedig azt reméltük, hogy ő hozza majd el Izrael szabadulását, de megfeszítették őt. Mi annyira reménykedtünk, de ő meghalt. De hát fel is támadt, és azt mondja, hogy egy pár napon belül megkapjátok azt, amit az atya megígért. Vagy úgy? De hát melyik ígéretre gondolsz? Arra, hogy eljön Isten országa? Teljesen logikus volt, hogy ezt kérdezték, és teljesen belelkesedtek, hogy uram, csak nem most jött el az ideje, de hát ez nagyszerű. Akkor te most végre megalapítod az országodat? Nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. A görög kifejezést a hippé előjárószót használja, amely arra utal, hogy a Szentlélekkel való kapcsolatnak egy új formájáról van itt szó. János evangéliumának 14. fejezetében, amikor Jézus megígéri a tanítványoknak, hogy elküldi hozzájuk a Szentlelket, a következőket mondja nekik. Nem hagylak titeket árván. És hozzáteszi. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik. Itt a görög parászócskát használja a Szentlélekkel való kapcsolat érzékeltetésére. Mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Ezt pedig a görögben az en előjáró szó fejezi ki. Így tehát egy kettős kapcsolatot láthatunk a Szentlélek és az ember között. Az első, amikor mellettünk van a Szentlélek, para, a második, amikor bennünk van, és ez az en előjáró szócskával kerül kifejezésre. Az apostolok cselekedeteiben azonban Jézus azt mondja, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, vagy másképp rátok száll a Szentlélek. Itt pedig a görög a hippé előjáró szót használja. Ezt pedig úgy is fordíthatnánk, hogy rajta, vagy azt is mondhatnánk, hogy kiárad rá. Jézus a János evangéliumának 7. fejezetében az ünnep utolsó nagynapján felállt és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élővíz folyamai ömlenek. János pedig ezt írja. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Mit mondott tehát Jézus a szent lélekről? Azt, hogy olyan lesz, mint az élővíznek folyamai. Ezért szeretem azt a kifejezést használni, hogy kiárad ránk a szent lélek. Itt tehát háromfajta kapcsolatnak lehetünk tanúi a Szentlélek és az ember között. Először is a Szentlélek melletted van még megtérésed előtt. Ő juttat el téged arra a felismerésre, hogy bűnös vagy. Ő az, aki megmutatja neked, hogy Jézus Krisztus a válasz. és ő az, aki meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az eljövendő ítéletről. Abban a pillanatban, hogy megnyitod életed és szíved Jézus Krisztus előtt, és behívod őt az életedbe, a Szentlélek beléd költözik, vagyis ettől kezdve már benned él. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma? Ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Van azonban a Szentlélekkel való kapcsolatnak egy harmadik formája is, amikor erőt kapunk a Szentlélektől, amikor kiöntetik ránk a Szentlélek. A görögben tehát a hippé előjáró szóval fejezik ezt ki. És tanúim lesztek. Erőt kapnak tehát arra, hogy Jézus Krisztus tanúi legyenek. Érdekes számomra az, hogy a tanúszónak a görögben a mártisz szó felel meg. Ebből származik aztán a mártír szavunk. A tanú tehát nem csupán hirdeti azt, amiben hisz, hanem meg is éli azt. Sőt, annyira erős az ő hite, hogy akár kész meghalni is érte. Ő tehát egy mártisz, egy mártír, aki hajthatatlan, és nem fél a haláltól. Biztosan emlékeztek arra, amikor Pál éppen Jeruzsálembe tartott, és lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta, aki levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek, azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben. Erre Pál barátai könybelábbadt szemekkel kezdték őt kérlelni, hogy ne menjen. Pál azonban ezt mondta. Miért sírtok? Úgy gondoljátok, hogy ezzel meg tudtok győzni, hogy ne menjek? Gondoljátok, hogy én félek attól, hogy megkötöznek majd? Én meghalni is kész vagyok. Pál tehát azt mondta, hogy kész meghalni, vagyis nem attól válik valaki mártírrá, hogy megölik a hitéért, hanem pontosan fordítva. Azért ölik meg, mert ő egy mártír, egy tanú, aki hisz abban, amit hirdet. Vagyis nem azt tette őt mártírrá vagy tanúvá, hogy megölték. Az, hogy megölték, csupán igazolta azt, hogy ő már életében is mártír, azaz tanú volt. Ha nem lett volna már életében mártír, sohasem ment volna önszántából a halálba. És azt mondta volna, hogy na, itt álljunk meg egy pillanatra. Én azt hiszem, hogy egy súlyos hibát követtem el. Akkor azonban azt mondhatnánk, hogy ő nem is volt egy igazi mártír. A mártír halál tulajdonképpen csak azt bizonyítja, hogy valaki mártír. És érdekes számomra, hogy a tanítványok többsége mártír halált halt. Azt mondja Jézus tehát, hogy tanúim lesztek mégpedig Jeruzsálemben, egész Júdeában. Először tehát otthon tettek bizonyságot Jézusról, és gyakran ez a legnehezebb. A munkát tehát Jeruzsálemben kezdték el, majd egész Júdeában folytatták, és utána következett Szamária. Ezután pedig elvitték az örömhírt egészen a föld végső határáig. A következő fejezetben láthatjuk, hogy Jeruzsálemben kezdenek munkálkodni, majd az örömhír eljut Júdeába, és Fülöp által Szamáriába is. Végül az Úr Pált és Barnabást hívja el arra, hogy elvigyék az örömhírt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Feltételezhetően angyalok voltak, és ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. A tanítványok tehát látták, amint Jézus felvitetett a mennybe, és látni fogják, amikor visszatér. Íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett. Aki országá népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Íme eljön a felhőkön, és meglátja majd minden szem, azok is, akik átszegezték, és síratja őt a föld minden nemzetsége. Az Úr tehát visszatér, és meglátja őt minden szem. A Jehova tanúi szerint azonban Jézus már titokban visszatért. És ugyanúgy, ahogyan csupán tanítványai lehettek tanúi az ő mennybe menetelének, csak tanítványai, mégpedig a Jehova tanúi voltak azok, akik látták őt visszatérni. Jézus azonban azt mondta, ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobában, ne higgyétek. Vagyis eldönthetjük, hogy Jézusnak hiszünk, vagy nekik. Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. János második levelében egy nagyon érdekes igeverset találunk. A 7. vers így szól. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Vagyis itt azokról van szó, akik tagadják, hogy Jézus Krisztus testben jön el. És mit mond János ezekről az emberekről? Azt, hogy a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat nyerjetek. Aki túllép ezen és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne az Isten. Aki megmarad a tanításban, abban van benne az Atya is, meg a Fiú is. Ha pedig valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne is köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. Kérdezzétek meg tőle, hogy hiszi-e, hogy Jézus Krisztus testben jön el. Egyszerűen csak tegyétek fel neki ezt a kérdést. És ha nemmel válaszol, akkor emlékezzetek János figyelmeztetésére. Jézus tehát újra eljön, mégpedig úgy, ahogy a tanítványok látták őt felmenni a mennybe. És én hiszem, hogy ez már nincs messze. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnyi járóföldre. Ez nagyjából egy kilométernyi távolságnak felel meg. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zelóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Az ige itt tesz utoljára említést Máriáról, Jézus édesanyjáról. Nem beszél róla sem az apostolok cselekedeteiben, sem pedig a levelekben. Nem olvashatunk a haláláról, és arról sem, hogy halála előtt esetleg elragadta volna őt az Úr. Az igevers végén pedig a testvéreivel együtt kifejezés minden valószínűség szerint Jakabra, Júdásra és Jézus további testvéreire utal, akik Mária és József fiai voltak. A felső szobával kapcsolatban sokan úgy gondolják, hogy ugyanarról a felső szobáról van szó, ahol Jézus elfogyasztotta tanítványaival az utolsó vacsorát. Mások szerint viszont a felső szoba a templomhoz nagyon közel helyezkedett el, mégpedig ott, ahol a korai egyház az összejöveteleit tartotta. Igazából nem tudjuk pontosan, ezért mindenki szabadon választhat a két elképzelés közül. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság is ott volt velük együtt, és így szólt. Atyám fiai férfiak! Be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Itt még a régi izgága Péter jelenik meg előttünk. Együtt vannak tehát mindnyájan, imádkoznak, és ekkor egyszer csak Péter feláll, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, atyám fiai, egy proféciának még be kell teljesednie. Péter tehát ott áll és sürgeti a dolgot. Szinte azt mondja, hogy jól van, atyám fiai, akkor csapjunk a lovak közé. Vessünk tehát sorsot, és így megtudjuk, hogy kilépjen Júdás helyébe. Én úgy érzem, hogy Péter itt testben volt, és valóban az ő izgága természetét láttuk itt megnyilvánulni. Úgy gondolom, hogy ahogy a korai egyház történetét tanulmányozzuk az apostolok cselekedeteiben, ez a későbbiekben egyre nyilvánvalóbbá válik majd. Ugyanakkor nagyon felkelti az érdeklődésemet az a tudás, amivel Péter rendelkezett az írásokról. Ezért mindenképpen egy piros pontot érdemel. Vegyük észre, hogy Péter a Szentléleknek tulajdonítja mindazt, amit Dávid írt. Ugyanis a teljes írás Istentől ihletett, nem csak egy része annak. Ha azt mondod, hogy az igének csak bizonyos részei ihlettek Istentől, bizonyos részei viszont nem, akkor mindenképpen meg kell kérdeznem tőled, hogy szerinted mely részek az Istentől ihletettek, és melyek nem azok. Ha azonban te döntöd el, és te mondod meg nekem, hogy az ige mely részei az Istentől ihletettek, és melyek nem, én pedig ezt tőled elfogadom, ahelyett, hogy Istenre hallgatnék, akkor ez már régen rossz. Óvakodjatok tehát azoktól, akik azt mondják, hogy nem bízhatunk a teljes igében. Az ige ugyanis elmondja magáról, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Lukács írásában tehát Péter kijelenti, hogy Dávid tulajdonképpen a Szentlélek szócsöve volt. Hiszen a Szentlélek Dávid szája által szólt Júdással kapcsolatban. Közénk tartozott, vagyis egyike volt a 12 apostolnak, és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez azután mezőt szerzett ennek a gonosz tettnek jutalmából. A Zakariás 11-ből tudjuk, hogy ezt a mezőt fazekas mezőnek hívják. De fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Egyesek szerint az ige nagyon ellentmondásosan ír erről az esetről. Azt olvashatjuk az egyik evangéliumban, hogy amikor Júdás visszatért azokhoz, akiktől a pénzt kapta, és megpróbálta visszaszolgáltatni azt, ők erre azt mondták, hogy hát valójában ez már a te problémád, Júdás. Mi ezt már nem rakhatjuk vissza a kincstárba, hiszen ehhez a pénzhez vér tapad. Amikor pedig Júdás ezt meghallotta, odavetette a pénzt a lábuk elé, és felakasztotta magát. Mivel azonban itt Péter azt mondja, hogy fejjel lezuhant Júdás, és egész belső része kifordult, egyesek úgy gondolják, hogy ez ellentmond annak, amit az evangéliumokban olvashatunk. Ez az ellentmondás azonban roppant egyszerűen feloldható. Hiszen képzeljük csak el, hogy Júdás felmászott a fára, nyakára helyezte a hurkot, majd pedig leugrott. Valószínűleg olyan erővel rugaszkodott el, hogy elszakította a kötelet, vagy pedig a nyaka köré helyezett hurok szakította le a fejét, ennek következtében pedig a teste a szakadékba zuhant. És így arra a sorsra jutott, amiről itt Péter beszámolt. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért is nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz vérmezőnek. Így van megírva a Zsoltárok könyvében. Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Valójában Péter itt két különböző Zsoltárból idéz, a 69-ből és a 109. Zsoltár 8. verséből. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amik közöttük járt az Úr Jézus, itt tehát egy olyan férfit keresnek, aki Júdás helyébe lép. Láthatjuk, hogy abban az időben milyen követelményeknek kellett valakinek megfelelnie ahhoz, hogy apostol lehessen. Biztosan emlékeztek arra, hogy Jézusnak nagyon sok tanítványa volt, és a tanítványok közül 12-t választott ki, és ők lettek Jézus apostolai. Az apostol szó pedig azt jelenti, hogy a kiküldött. Az apostolok tehát 12-en voltak. Péter pedig itt azt mondja, hogy mi most csak 11-en vagyunk, ezért szükségünk van valakire, aki betölti Júdás helyét, mégpedig olyan valakire, aki egész idő alatt együtt volt velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus. Kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk. Szükséges tehát, hogy még valaki tanúja legyen velünk együtt. De minek a tanúja? Az ő feltámadásának. Ezek voltak tehát a Péterék által támasztott követelmények, hogy olyan valaki lépjen Júdás helyébe, aki ott volt velük kezdettől fogva, egészen attól az időtől kezdve, amikor János keresztelt, addig, amíg Jézus mennybemenetelére került sor. Sőt, olyan valakit kerestek, aki látta a feltámadott Krisztust, és így szemtanúként hirdethette az ő feltámadását. Később Pál felteszi a kérdést. Vajon én nem láttam a feltámadott Krisztust? Ezek szerint tehát ez egy alapkövetelmény volt ahhoz, hogy valakit apostolnak nevezzenek. Valaki egyszer azt kérdezte tőlem, hogy vannak-e napjainkban is apostolok? Úgy gondolom, hogy napjainkban nem beszélhetünk apostolokról ugyanabban az értelemben, mint az Új Szövetség, hiszen napjainkban senki sem rendelkezik olyan tanúbizonysággal Krisztus feltámadásáról, amilyennel a korai egyház tagjai rendelkeztek. Ekkor felállítottak kettőt. Józsefet, más néven Barsabást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást. És így imádkoztak. Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, akit választottál magadnak. Szerintem mi is gyakran beleesünk abba a hibába, hogy csak arra adunk Istennek lehetőséget, hogy abból a kettőből válasszon, amit mi elérakunk. Ráadásul itt mindkét alternatíva rossz volt. Mi magunk is hajlamosak vagyunk így módon határt szabni Isten munkájának. Nagyon nyilvánvaló, hogy Isten választása pára esett. Péter azonban túl türelmetlen és izgága volt, ezért kezébe ragadta a kezdeményezést, mintha Istennek segítségre lenne szüksége, és neki kellene megtalálnia azt az embert, aki Júdás helyébe lép. Megkérdezték persze Istentől, hogy mi az ő akarata, de csupán két lehetőségből választhatott. Urunk, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, hogy megkapja ebben a szolgálatban és az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk. Ez egy rendkívül érdekes módja annak, hogy megtudják, hogy mi az Isten akarata. És érdekes számomra, hogy az emberek milyen sokféle módszert találtak már ki arra, hogy megismerjék Isten akaratát. Az ószövetségi időkben a paphoz fordultak, aki az Urim és a Tumim segítségével ismerte meg az Isten akaratát. Nem tudjuk pontosan, hogy az Urim és a Tumim mik is voltak, de abban biztos vagyok, hogy nem azokról a mágikus lencsékről van szó, amit Joseph Smith, a Mormon egyház megalapítója, az aranytáblák mellett talált. Egyesek szerint az Urim és a Tumim kövek voltak, egy fekete és egy fehér kő, amelyeket a pap egy erszényben hordott magánál. A papok pedig imádkoztak, és konkrét kérdéseket tettek fel Istennek. Emlékeztek, hogy Dávid is konkrét kérdéseket tett fel Istennek. Például azt kérdezte, hogy megtámadja-e a filiszteusokat. Az Úr erre azt felelte, hogy ne, most ne induljatok csatába a filiszteusok ellen. A következő napon azonban, amikor Dávid újra megkérdezte ezt Istentől, akkor Isten válasza már igen volt. Láthatjuk tehát, hogy konkrét kérdéseket tettek fel Istennek, és az Úr vezette őket, és válaszolt nekik az Urim és a Tumim segítségével. Egyesek szerint ez úgy történt, hogy miután a pap imádkozott Isten előtt, belenyúlt az erszényébe, és az egyik követ kivette onnan. Ha a fehér kő került a kezébe, akkor ez igent jelentett. A fekete kő pedig nemleges válasznak felelt meg. Az apostolok itt az apostolok cselekedeteiben is a sorsvetés hagyományát követik, hogy megtudják, hogy a két férfi közül kit választ Isten Júdás Iskáriótes helyére. A sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. De ki is ez a Mátyás? Igazából sem eddig, sem pedig ezután nem hallunk felőle. Ezért várom már, hogy Mátyással találkozhassak, és megkérdezhessem tőle, hogy ki is ő valójában, és milyen tettek fűződnek az ő nevéhez. Ez volt az utolsó eset, amikor azt látjuk, hogy az apostolok sorsvetéssel próbálják megtudni Isten akaratát, a Szentlélek eljövetele után erre többé nem látunk példát az igében. Amikor a Szentlélek eljött, ő kezdte irányítani a korai egyház lépteit, és ő mondta, hogy válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. A Szentlélek küldte őket útjukra. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, ez egy ünnepnap volt, mégpedig 50 nappal a Páska ünnepe, azaz Jézus keresztre feszítése után. A pünkösd a Páska ünnepe után a második legfontosabb zsidó ünnep volt, amelyet a betakarítás az első zsenge ünnepeként is szoktak emlegetni. Ilyenkor a terményük egy részét learadták, a gabonát kévébe kötötték, és a papok bemutatták azt az úrnak felmutatott áldozatként, mert az első zsenge az úré volt. Mint minden zsidó ünnep alkalmából, ezen is a világ minden tájáról összegyűltek a zsidók, hogy együtt ünnepeljenek. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Megteltek mind Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni. Úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. A Szentlélek kitöltetését tehát bizonyos jelenségek kísérték. Szélrohamhoz hasonló zúgás támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. És vegyétek észre, hogy ők ültek. Valójában teljesen mindegy, hogy valaki ül, áll vagy fekszik, ugyanis nem ez a lényeg. Én már belefáradtam abba, hogy képleteket húzzak Isten munkájára. Úgy gondolom, hogy ezzel Isten sem ért egyet. Mi azonban mindig próbálunk képleteket kitalálni Isten munkájára. Szinte természetesen jön ez már. Például, amikor valakiért imádkozunk és ő meggyógyul, az embernek azonnal a következő gondolata támad, hogy várjunk csak, hogyan is imádkoztam? Mit is csináltam pontosan? Hiszen itt valami nagyon nagyszerű történt. Na de hogyan is csináltam én ezt? Mit is mondtam? Mi is volt a varázsszó? Én úgy gondolom, hogy Isten nem ért egyet ezzel. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Megteltek mind Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni. A görög itt a glossalália szót használja. Ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor zúgás támadt, de vajon milyen zúgásról van itt szó tulajdonképpen? Arról a szélrohamhoz hasonló zúgásról, amelyről a második vers is ír. Ezek az emberek valószínűleg meghallották tehát ezt a hatalmas zúgást, odaszaladtak a házhoz, hogy megnézzék, mi történt. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elamiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kapadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. A görög itt a nyelvre a dialektus kifejezést használja. Vegyük észre, hogy ez a jelenlevő sokaság számára is nyilvánvaló volt, hogy a tanítványok nem prédikációkat tartottak ezeken a nyelveken, és a szavaikat nem is az emberekhez intézték, hanem Istenhez. Az Isten felséges dolgait hirdették. A pünkösdi gyülekezetek azonban az idők során mégis azt a helytelen elképzelést tették magukévá, miszerint Isten az egyházához a nyelveken és a nyelvek magyarázatán keresztül szól. Ez az elmélet azonban nem biblikus. Az 1 Korintus 14-ben Pál ugyanis azt írja, hogy aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez, nem is érti őt meg senki, mert a lélek által szól titkokat. Ezért Pál arra inti a korintusiakat, hogy ha valaki a gyülekezetben nyelveken szól, akkor imádkozzék azért, hogy legyen annak magyarázata. Ha pedig nincs magyarázata, akkor csupán magában szóljon Istenhez. Ha ugyanis egy ember feláll a gyülekezetben, elkezd nyelveken szólni, és nem akad senki, aki ezt meg tudná magyarázni, akkor mindazok, akik ezt nem értik, hogyan mondhatnának igent és áment az ő hálaadására? Hiszen aki nyelveken szól, az Istent dicsőíti. A nyelveken szólás valóban nagyszerű módja Isten dicséretének, azonban nem a gyülekezetben, ahol mások esetleg nem értik, hogy mit mondasz. Az igében tehát mindig, amikor nyelveken szólásról van szó, vagy amikor Pál erről tanít, egyetlen esetben sem látjuk azt, hogy Isten a nyelveken, illetve azok magyarázatán keresztül szól az ő népéhez. Párhuzamként talán először Dániel könyve jut eszünkbe, amelyben azt látjuk, hogy Dániel megfejtette a falon megjelenő rajzokat. Itt azonban szó sincs nyelveken szólásról, vagy azok magyarázatáról. Isten itt valamit üzenni akart a pogány Belsazár királynak. Amikor tehát valaki nyelveken szól, az ige szerint ilyenkor nem emberekhez szól, hanem Istenhez és a lélek által szól titkokat. Ilyenkor tehát az ember Istenhez beszél egy különleges nyelven, amelyet Istentől kapott. A tanítványok is ezt tették. Imádták és dicsérték Istent, és különböző nyelveken beszéltek Isten fenséges dolgairól. Ez természetesen ámulatba ejtette a sokasságot. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták. Édesbortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Más szóval még csak reggel 9 óra van. Túl korán volt ahhoz, hogy részegek legyenek. Mi is volt tehát az emberek elsődleges kérése? Az, hogy mi akar ez lenni? És ahogy látni fogjuk, Péter üzenete pontosan erre a kérdésre adja meg a választ. Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy az üzenetek valóban választ adjanak az emberek kérdéseire, de nagyon sok tanítás nem ezt teszi. Ezekre azt mondhatjuk, hogy köszönöm ezt a sok információt, de igazából semmi szükségem nem volt rá, mert nem nagyon tudok mit kezdeni vele. Péter azonban az emberek kérdésére akart válaszolni, ezért azt mondja. Hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Ezután pedig megismerteti az emberekkel az általuk tapasztalt jelenség bibliai alapjait. És hadd mondjam el, hogy ez életbe vágóan fontos. Veszélyes útra lépünk ugyanis, ha olyan szellemi megtapasztalásokat keresünk, amelyeknek nincsenek biblikus alapjai. Az emberek ugyanis téged is megkérdeznek majd, hogy mi ez, és ha te erre nem tudsz választ adni, mert ha te szellemi megtapasztalásod egyáltalán nem biblikus, akkor szerintem nagy bajban vagy. Engem semmiféle olyan szellemi megtapasztalás nem érdekel, amely nem áll szilárd, biblikus alapokon. És úgy gondolom, hogy óriási felelőtlenség az evangéliumot hirdetők vagy bárki más részéről olyan szellemi megtapasztalást népszerűsíteni, amelynek nincsen biblikus alapja. Péter azonban Isten igére irányítja az emberek figyelmét, és ezt mondja. Hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Vegyétek észre, hogy Péter itt valóban Jóel proféta könyvéből idéz. Ő jól ismerte Isten igéjét, és erre azért hívnám fel a figyelmet, mert szeretnék rámutatni néhány olyan tulajdonságra, amely megvolt mindazokban az emberekben, akiket Isten használt. Az Isten által használt emberek első fontos tulajdonsága, hogy ők folyamatosan imádkoztak. Péter és a többi tanítvány is minden nap ott volt Isten előtt imában. Egy másik fontos tulajdonságuk, hogy jól ismerik az igét. Péter is nagyon jól ismerte az írásokat. Tudott idézni olyan kevésbé ismert zsoltárokból is, amelyek könnyebben elkerülik az ember figyelmét. És nem csak idézett, hanem összerakta és értelmezte is őket. Most pedig, hogy a sokaság ilyen jelenségnek volt tanúja, és értetlenül állt előtte, Péter a következőket válaszolta. Ez az, amelyről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. És szolgálóimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban a lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Péter tehát itt Joel próféta könyvének második fejezetéből idéz. Miről is szól valójában ez az idézet? Arról, hogy Isten megígéri, hogy elküldi a Szent Lelket a világba. Vegyétek észre, hogy ebben a szövegkörnyezetben az ígéret tulajdonképpen az utolsó időkre vonatkozik. Joel próféta időben előre megy a nagy nyomorúságon keresztül, egészen Jézus második eljöveteléig. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré. Ez már a nagy nyomorúság időszakára vonatkozik, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. És ez az a nap, amikor Krisztus visszatér. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Az tehát, hogy Isten népe erőt kap a Szentlélek által, nem csupán az egyház történet egy meghatározott időszakában volt így, hanem ez napjainkig folytatódik, és folytatódni fog egészen addig, amíg el nem jön az Úr nagy és fenséges napja. Ezért tehát helytelen az, amikor korlátok közé próbáljuk szorítani a Szentlélekkel való betöltekezést. Néhány évvel ezelőtt legidősebb lányunk éppen egy ima alkalomról jött haza. Leültünk és elkezdtünk beszélgetni vele, és ő megosztotta velünk, hogy az ima alkalmon betöltötte őt a Szentlélek, és prófétálni kezdett. Elmondta nekünk azt is, hogy milyen nagyszerű és felemelő érzés volt, hogy egyszerűen csak ott ült, és Isten üzenetét szólta a Szentlélek által. Középiskolás fiunk Jeff is ott volt akkor, akivel éppen komoly gondjaink voltak. Én odafordultam hozzá, és a következőket mondtam. Fiam, látod, a testvéred prófétál. Az ige pedig azt írja, hogy fiaim és lányaim is prófétálni fognak. Most tehát, hogy a lányom már prófétált, rajtad a sor. Ő pedig rám nézett, és minden gondolkodás nélkül rávágta. Na és veled mi van? Te mikor kezdesz álmokat álmodni? Hát igen, nem semmi ez a gyermek. Péter pedig miután elmondta az ige verseket, meg is magyarázza azokat. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust. Péter tehát rámutat arra, hogy konkrétan kiről fog beszélni, hiszen azokban az időkben sok ember viselte a Jesuá nevet. Péter azt mondta, hogy a názáreti Jesuá, ebből pedig mindenki tudhatta egészen pontosan, hogy kire is gondol. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek. Ez pedig szó szerint azt jelenti, hogy akiről bebizonyosodott, hogy Istentől való. És hogyan igazolta Isten őt előttetek? Erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok. Róla tehát bebizonyosodott, hogy Istentől való. Jézus maga is azt mondta, higgyetek nekem! Ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Jézus maga is sokszor utalt cselekedeteire, amelyek azt bizonyítják, hogy ő maga, az ő hatalma és az ő szolgálata valóban Istentől van. Azért is utal ezekre, hogy bebizonyítsa, hogy ő pontosan az, akinek vallja magát. Hiszen azt mondta, higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Péter tehát itt rámutat arra, hogy Jézus cselekedetei bizonyítéként szolgálnak arra, hogy ő Istentől való. Emlékeztek, amikor az emberek azt mondták Jézusról, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Péter azonban tovább megy és azt mondja. Azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a törvényszegők keze által felszegeztétek és megöltétek. Vegyétek észre, hogy amikor Péter Krisztus kereszthaláláról beszél, nem úgy beszél róla, mintha ez valami szörnyűséges, tragikus vagy véletlenszerű esemény lett volna, hanem azt mondja róla, hogy ez Isten elhatározott döntése és terve szerint történt. Nem is lehetett ez másként, hiszen a kereszthalált már az Ószövetségben megjövendölték. Az Ótestamentumban számos proféciát találunk Krisztus kereszthalálára vonatkozóan. A 22. Zsoltár konkrétan a kereszthalálára utal. Az Ézsaiás 52-ben a felemeltetik kifejezés szintén a kereszthalált idézi, és az Ézsaiás 53 is megjövendöli Krisztus halálát. Ebből tehát semmi más következtetésre nem juthatunk, csupán arra, hogy Krisztus kereszthalála Isten terve volt, és Isten jóval azelőtt eltervezte ezt már, hogy Jézus eljött volna a világba. Ezért tehát nem helyes a zsidókat, vagy a rómaiakat, vagy bárki mást hibáztatni Jézust kereszthaláláért. Krisztus kereszthalála ugyanis Isten elhatározott döntése és terve szerint való volt, aki ezáltal akarta megmutatni mérhetetlen szeretetét az elveszett emberek iránt. Péter tehát, amikor Krisztus kereszthaláláról beszél, akkor Isten határozott döntését és tervét említi. És az ígében ezért olvashatjuk Krisztusról, hogy már a világ kezdete előtt megfeszítetett. Ez azt jelenti, hogy Isten már akkor eltervezte, hogy elküldi a fiát, hogy megváltsa a világot, és megmutassa a bűnösök iránti szeretetét, mielőtt bárki is vétkezett volna. Péter ezért nem is hibáztatja a zsidókat. Rámutat arra, hogy ők ölték meg gonosz módon, de azt is kihangsúlyozza, hogy mindez Isten döntése és terve szerint történt. És most következik Péter üzenetének legfontosabb része. De őt az Isten feltámasztotta. Emlékeztek, amikor Péterék olyan embert kerestek, aki bizonyságot tesz majd Jézus feltámadásáról. Az egyház legfontosabb üzenete Krisztus feltámadása. Mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Ez az egyház üzenete napjainkban is, és ha egy gyülekezet többé nem ezt hirdeti, akkor megszűnik gyülekezetként létezni. Ebben van ugyanis a mi nagy reménységünk, ezért hirdetjük ezt az embereknek. Ahogy Péter is mondta, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Vissza az apostolok cselekedeteihez. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. De miért volt lehetetlen, hogy a halál fogva tartsa őt? Azért, mert az írások nem csak a halálát, hanem a feltámadását is megjövendölték, és mivel Isten előre megjövendölte ezt, ennek így kellett történnie. Lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt, mert ezt mondja róla Dávid. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és újongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak világában, nem is engedett, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Péter tehát itt újra az igéből idéz. Vegyétek észre, hogy képes volt spontán módon idézni az igéből. Az ige ugyanis ott volt a szívében. Az Isten által használt emberekre jellemző, hogy elrejtették Isten igéjét a szívükbe, és képesek abból bármikor és bárhol meríteni. Most pedig Péter ezeket az igeverseket magyarázza meg, és a következőket mondja. Atyám fiai férfiak, Nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van mindmáig. Napjainkban is megtalálható a Sion hegyén egy kis hely, ahol egy díszes sírboltot találunk, amelyet Dávid sírjának neveznek. Én nem tudom, hogy ez a sírbolt, amelyet ma láthatunk, tényleg Dávidé volt-e. Azt azonban tudom, hogy Péter idejében még valóban megvolt Dávid sírja. De Dávid próféta volt, és tudta, hogy az Isten véréből valót ültetett a trónjára. Dávid ismerte Isten ígéretét, amely szerint a Messiás az ő származási ágán keresztül jön majd el a világba. És erre mondta Dávid, hogy Uram, ez annyira csodálatos, hogy nem tudok mit mondani rá. Uram, én egy senki voltam, egy egyszerű jópásztor, és te emberek királyává tettél. Uram, te annyi mindent tettél már értem, és annyira lenyűgöz mindaz, amit az eljövendő napokról mesélsz nekem. Uram, én nem tudok már erre mit mondani. Dávidot teljesen lenyűgözte Isten jósága és kegyelme. És ez valóban egy csodálatos élmény. Nektek volt-e már olyan élményben részetek, hogy Isten jósága és kegyelme szinte levet benneteket a lábatokról? Én nagyon szeretem ezt megtapasztalni, amikor csak állok, és egyszerűen levesz a lábamról Isten jósága és kegyelme, és nem tudok mit mondani, csak leülök, és élvezem azt. Dávid tehát próféta volt, és jól ismerte Isten ígéretét, mely szerint a Messiás az ő vérvonalán keresztül jön majd el a világba. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak világában, és teste sem lát elmúlást. Vagyis Jézus halála után lement a pokolba, és tanította a bebörtönzött lelkeket. Biztosan emlékeztek arra, hogy az Ézsaiás 61-ben található Krisztusra vonatkozó profécia többek között azt is mondja, hogy Krisztus nyitja meg a börtönök ajtaját, és kiszabadítja azokat, akik ott raboskodnak. Halála után tehát Jézus leszállt a pokolba. Az ószövetségi időkben ugyanis Isten szentjei nem léphettek be Isten teljes dicsőséges jelenlétébe, mégpedig azért nem, mert a bemutatott áldozatok nem tisztították meg őket a bűneikből, hanem csupán elfedezték azokat. Ezért ők maguk is várták az eljövendő tökéletes áldozatot, Jézus Krisztust. Ezek az emberek tehát hitben haltak meg úgy, hogy akkor még Isten ígéretei nem teljesedtek be. Jézus tehát halála után leszállt a pokolba, és tanította a börtönbe zárt lelkeket. Emlékeztek arra, amikor az írástudók és a farizeusok jelet kértek Jézustól? Ő azonban így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Jézus tehát leszállt a pokolba, és a kereszt dicsőséges győzelmét hirdette mindazoknak, akik ott voltak Ábrahámmal együtt, arra várva, hogy beteljesüljenek Isten ígéretei. Jézus tehát kiszabadította a foglyokat, így a pokol egy része kiürült. Azonban 2 feltámadásról beszélhetünk. Az igazak feltámadásáról az örök igazságra, és a bűnösök feltámadásáról örök kárhozatra. A 2. feltámadásra még nem került sor. Ez ugyanis Krisztus 1000 éves földi uralma után következik majd be. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Vagyis mi mindnyájan láttuk. Vegyük észre, hogy Péter újra visszatér Krisztus feltámadásához, mert ez az üzenetének legfontosabb, legmeghatározóbb része. Előtte persze elmond néhány jelentősebb tényt Jézussal kapcsolatban, hogy arról a férfiról van szó, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel és csodákkal és jelekkel, az, aki az Isten előre elhatározott döntése alapján adatott oda, és ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Most tehát, hogy Péter üzenetének központi részéhez ért, megmagyarázza és igeversekkel támasztja alá, sőt visszautal a 24-es versre, ahol már Krisztus feltámadását említette, majd pedig tovább fűzi a gondolatmenetet. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, Jézus tehát ma is ott van, Isten jobbján, aki ott ül dicsőséges trónján. És megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, emlékszünk ugye, hogy mit írt Joel próféta? Azután majd kitöltöm lelkemet minden emberre. Tehát megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, amint látjátok is, halljátok is. Most tehát Péter visszatér a sokaság kérdéséhez, mert ők azt kérdezték ugye, hogy mi akar ez lenni? Péter pedig kérdésükre válaszul a következőket mondja. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára és megkapta a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint ti most látjátok is, halljátok is. Hallható és látható bizonyítékai is voltak annak, hogy Péterékre kitöltetett a Szentlélek, hiszen a lángnyelveket látni lehetett, és mindenki jól hallotta azt, hogy különböző nyelveken beszélnek. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja. Így szólt az Úr az én Uramhoz. Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Az igéből tudjuk, hogy eljön az a nap, amikor minden térd meghajol majd Jézus előtt, és minden nyelv megvallja, hogy ő az Úr. És Péter itt minden köntörfalazás nélkül nagyon határozottan megmondja a sokasságnak, hogy ez a Jézus, akiről szó van, ő az Úr, és ő a Messiás. Péter első ízben tanít, és ez a korai egyház első tanítása. A tanítás központi része pedig Krisztus feltámadása. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyánfiai férfiak? Ezek az emberek felismerték bűnösségüket, a Szentlélek meggyőzte őket bűnösségük felől. És akkor nézzük csak meg, hogy mit mond nekik Péter. Csatlakozzatok a gyülekezethez, fizessétek be a tizedet, és szolgáljatok továbbra is hűségesen. Vajon ezt mondja Péter? Nem. Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A görögben szó szerint ez áll, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe. A görögben tehát azt írja az ige, hogy Jézus Krisztus nevébe, vagyis a Jézus Krisztussal való kapcsolatba merítkezzetek be. Vannak azonban olyan csoportok, amelyek Jézus kizárólagosságát hirdetik a keresztséggel kapcsolatban, vagyis ők azt mondják, hogy ha téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg, akkor nem is vagy igazán megkeresztelve. Szerintük csak akkor leszel igazán megkeresztelve, hogyha kizárólagosan Jézus nevében tették majd ezt. Valójában azonban, ahogy előbb is említettem, a görög nem azt írja, hogy Jézus Krisztus nevében, hanem hogy Jézus Krisztussal való kapcsolatba a bűnök bocsánatára. Mert tiétek ez az ígéret. De milyen ígéretről van itt szó? Az az ígéret, amelyet Joel próféta könyvében tett Isten, hogy minden emberre kiönti az ő lelkét. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Vagyis az ige itt egyáltalán nem azt írja, hogy csupán az apostoli időkre érvényes ez az ígéret, hanem mindazokra, akiket minden időben elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Itt láthatjuk tehát a gyülekezet növelő módszer kezdeteit. Úgy tűnik, hogy a korai egyház egy nagyszerű gyülekezet növelő módszerrel rendelkezett, hiszen számuk egy szempillantás alatt megnőtt. Most pedig egy újabb rendkívül fontos dologra térünk át. Megnézzük ugyanis, hogy mit tettek a korai egyház tagjai. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ez volt a korai egyház 4 alappillére. Először is az apostoli tanítás, vagyis Isten igének tanulmányozása. Másodszorban a közösség, amelyre a görög koinonia szót használjuk. Ez egy érdekes görög kifejezés, és hadd mondjam el, hogy sokkal többet jelent annál, mint amit mi a koinoniának megfelelő angol, illetve magyar szavakkal ki tudnánk fejezni. A közösség azt jelentette, hogy összegyűltek, hogy közösségben voltak egymással, hogy egy rendkívül szoros kapocs alakult ki közöttük, hogy szinte már egymás részévé váltak. Azután a kenyér megtörése, amely szintén ezt a bensőséges kapcsolatot jelképezte, és az imádkozás. Úgy gondolom, hogy napjaink gyülekezeteiben nagyon sok olyan dolgot látunk, amelyek itt nincsenek felsorolva az igében. Sőt, azt is gondolom, hogy napjaink gyülekezeteiben számos fölösleges dolog van jelen. Ebből adódóan pedig sokkal jobb lenne, ha engednénk, hogy mindezek a dolgok természetes halállal meghaljanak, ahelyett, hogy megpróbáljuk őket gépekre kapcsolni és művi úton életben tartani. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Itt ismét a koinonia szót találjuk a közös szóra. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Itt tehát jó értelemben vett szocialista elképzeléseknek lehetünk tanúi a korai egyház gyakorlatában. Azok, akik bármiféle vagyonnal rendelkeztek, szeretetből eladták javaikat, és a pénzt szétosztották azok között, akiknek semmiük sem volt. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, vagyis a korai egyház tagjai nem csupán a templomban gyűltek össze, hanem otthon is házi csoportokat alkotva. És amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. És mi volt ennek az eredménye? Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Figyeljük meg tehát, hogy amikor olyan a gyülekezet, amilyennek Isten látni szeretné azt, akkor ő munkálkodni fog abban a gyülekezetben, és ő munkálja ki mindazt, ami az ő tervében van. Úgy tűnik azonban, hogy napjainkban a gyülekezetek szinte minden erejüket arra összpontosítják, hogy gyülekezetnövelő programokat dolgozzanak ki. Folyamatosan azon gondolkodnak, hogy miként érhetnének el magasabb látogatottságot. A szociológiához, a pszichológiához fordulnak, demográfiai felméréseket készítenek adott közösségeken belül, hogy megállapítsák, melyek azok a tényezők, amelyek odavonzanák gyülekezetükbe a közösség tagjait. Azon is elgondolkodnak, hogy vajon hogyan kellene önmagukat reklámozniuk, sőt, közvéleménykutatást tartanak, és minden lehetséges tényezőt számba vesznek, hogy egy gyülekezetnövelő tervet alakíthassanak ki, mert azt szeretnék, ha sokkal több ember járna a gyülekezetükbe. És természetesen van lehetőség arra, hogy valaki szakembert hívjon, aki egy meghatározott összeg fejében az összes szükséges felmérést el is készíti, és összeállítja ezt a gyülekezetnövelő tervet. Sőt, vannak olyan szakemberek is, akik a bevétel 10%-ának fejében kimondottan pénzügyi terveket állítanak össze a gyülekezet számára. Ez pedig lényegében arról szól, hogy hogyan lehet az emberekből még több pénzt kicsikarni. És nagyon sok gyülekezet bérel fel ilyen szakembereket azért, hogy gyülekezetnövelő terveket készítsenek számukra. A korai egyház azonban nem ismerte ezeket a programokat. Nekik nem volt e téren tapasztalatuk, sőt, nem jártak teológiára sem, úgyhogy azt tették, amit tudtak. Összegyűltek, imádkoztak, közösségben voltak egymással, megtörték a kenyeret. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Természetesen és spontán módon növekedett a számuk, ahogyan az Úr növelte napról napra a gyülekezetet. Sokan mondják, hogy ma már más idők járnak. De miért is? Talán Isten megváltozott? Nem. Isten nem változott meg. Ő ma is képes üdvözíteni, ő ma is meghallgatja az imát. A baj azonban ott kezdődik, hogy mi már nem támaszkodunk Istenre, és nem támaszkodunk a Szentlélekre, hanem inkább emberalkotta módszereket választunk. Elfordultunk Isten igéjétől, mindenféle szórakoztató programok felé, és úgy próbáljuk magunkhoz csalogatni az embereket, hogy impozáns műsorokat szervezünk. Gyertek csak, gyertek, itt nagyszerű szórakozás vár benneteket. Nálunk megnézheted a világ legmagasabb karácsonyfáját. Nálunk tanúja lehetsz annak, amint Illés felemelkedik az égbe. De micsoda csapda is ez? Egy bizonyos gyülekezet minden karácsonykor egy rendkívül látványos műsorral lát elő. A baj ezzel csak az, hogyha valaki így próbálja meg az embereket magához csalogatni, akkor kénytelen minden évben valami még látványosabbal előrukkolni. Ezért a következő évben kitalálták az élő karácsonyfát, és így hirdették. Jöjjön mindenki, és nézze meg az élő karácsonyfát! Ez persze azt jelentette, hogy az emberek egy élő karácsonyfát formázva álltak a színpadon, és így énekelték a karácsonyi dalokat. A következő évben persze megint ki kellett valamit találni. Egy nagyobb karácsonyfával kellett előállni, hiszen nagyon fontos, hogy mi legyünk a legjobbak. Vagyis előálltak egy még nagyobb élő karácsonyfával. Miközben minden évben egy újabb fajta élő karácsonyfával igyekeztek előrukkolni, már éppen kifogytak az ötletekből, amikor valakinek eszébe jutott, hogy mi lenne, ha egy élő embert angyalként föntről, a mennyezetről leeresztenének a karácsonyfa tetejére. Elkezdődött az előadás. Az emberek fent a színpadon karácsonyfába rendeződtek, ezután pedig lelógatták az angyalembert a karácsonyfa tetejére. Ahogy azonban engedték lefelé, meghibásodott a berendezés, az angyalnak öltözött ember pedig félúton megállt a levegőben, és ott lebegett az emberek feje fölött, majd elkezdett pörögni, és közben folyamatosan ordított, hogy szedjetek már le innen! Közben annyira felhergelte magát, és most nem viccelek, annyira bedühödött, hogy elkezdett káromkodni. Valaki állítsa már le végre azt az átkozott masinát! És mivel ott pörgött folyamatosan, annyira rosszul lett, hogy elkezdett hányni. Bárcsak ez lenne a sorsa minden emberi próbálkozásnak, és minden ember alkotta műsornak, hogy megtanuljunk végre Istenre támaszkodni és az ő szent lelkére. Bár csak megtanulnánk bízni Istenben, és abban, hogy ő fogja növelni a gyülekezetet, és ő fog munkálkodni a gyülekezetben. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Isten szent lelkének ajándéka neked is szól ma este. Azért imádkozom, hogy mindannyian legyünk nyitottak Istenre, és fogadjuk el tőle mindazt, amit ő nekünk adni akar. Hogy azzá válhassunk, akivé Isten tenni szeretne bennünket, és ezáltal valóban tanúbizonyság lehessünk az ő szeretetéről ebben a világban, amelyben élünk. Isten áldjon benneteket, miközben tanúbizonyságot tesztek Jézus Krisztusról. Hadd sugározza életetek az ő nagyszerű munkáját, az ő nevében.